2014-ben a bizottság tett egy ajánlást a férfiak és a nők egyenlő díjazása elvéről, és hogy minden tagállam tegyen annak érdekében, hogy ez a bérrés záródjon, vagy megszűnjön. És ebben az ajánlásban a bizottság nagyon konkrét dolgokat mond, hogy a szabályzókat, hogy az összemérhetőséget, hogy a statisztikát, hogy egyáltalán szülessenek meg ezek a statisztikák, és legyen összemérhető, hogy intézményrendszert, az ellenőrizhetőséget, a kikényszerítési lehetőséget. Tehát a bizottsági ajánlás nagyon konkrét dolgokat írt le 2014-ben. Tudjuk, hogy Európában elindultak ezek a folyamatok, a tagállamok elkezdtek a saját kultúrájuk, a saját megoldásaikat megtalálva, hol kollektív szerződés, hol azt mondták, hogy például az éves bérajánlás, ugye ami mindig megszületik a szociális partnerek között, abban a bérajánlásból el kell különíteni 5-10%-ot arra, hogy a nők és férfiak közötti bérkülönbségnek a bérését kijavítsák. Minden országban kicsit más. Nyilván egy skandináv országokban, ahol az a bérrés 3%-ot, azért ekkora nagy baj nincs. De ahogy megyünk dél felé, egyre nagyobb a bérszakadék, tehát oda nyilván kell egy cselekvési terv. És az Európai Unió összegyűjtötte a gyakorlatokat, összegyűjtötte azokat a lehetőségeket, hogy miket találtak ki a tagállamok, és ennek fölhasználásával és ennek a tudásnak a birtokában kiadta ezt a cselekvési tervet.
Magyarországon mekkora ez a bérszakadék, illetve a magyar kormány ilyen ajánlásokat, terveket, lépéseket tette ennek Semmit. A bérszakadéknak a orvoslására?
Sajnos Magyarországon ezt 20-22%-nak azonosítjuk mi. A kormány az azt mondja, hogy 3,8%. Mindenki maga olvassa a statisztikát is. Ez is a legnagyobb probléma, hogy nincs erre nézve adatgyűjtés. Tehát nincs egy megbízható olyan adat, amire mindenki támaszkodhat, mert ha ma Magyarországon megnézzük a bérstruktúrát, hogy a 4 millió foglalkoztatottból 1 millió 200 ezer van minimálbéren foglalkoztatva, és van 260 ezer közmunkás, akinek még nem is a minimálbér a bére, ha ezt így összetesszük, és akkor egyébként ebből vonunk egy átlagot, akkor nyilván egészen torz képet kapunk, és nem lesz a valóságnak megfelelő. El kellene erről kezdeni szociális párbeszédet folytatni, hát részint a kormány, a munkaadók és a munkavállalók szervezetei a legfelsőbb fórumon, aztán utána persze az üzemekben, gyárakban, munkahelyeken, pedig hát apró pénzre kellene váltani. De mivel a magyar kormány azt mondja, hogy Magyarországon ez a probléma nem probléma, így aztán nem is hozza napirendre. De nincs rendben, mert nem csak nők és férfiak közötti bérrés van, hanem képzeljük el azt, hogy a kelet és nyugat között, az ország részek között is van bérrés. Tehát, hogyha valaki nőként kevesebbet keres úgy általában a statisztikában, akkor mi történhet azzal, hogyha összehasonlítjuk egy hátrányos helyzetű térségben élő nőt a nem hátrányos helyzetű térségben lévő férfival? Még árnyalja a gondolatot, de hát sajnos én hiába másfél éve a nőtagozat vezetőjeként országos kampányt, utcai kampányt, érdekegyeztető kampányt, hogy így mondjam, folytatok, partnerségbe senki nem ül le velem, mert a kormányzat azt azonosítja, hogy Magyarországon ezzel nincs gond.
Egyrészt ez talán egy kormányzati feladat is a közhivatalokban, hogyha ugyanígy megvan ez a bérszakadék, de másrészt úgy tudom, hogy önök kampányolnak vállalatoknál, különféle nagy munkáltatóknál is, hogy ezt a problémát legalább ezen a szinten tudják orvosolni. Tehát milyen eredménnyel tudnak a szakszervezetek ebben?
Hát ugye az eredmény az már önmagában az, hogy először is a tisztségviselőinket az elmúlt másfél évben, aki a Magyar Szakszervezeti Szövetség tisztségviselői, ez ugye 110 ezer tag van ebben a szövetségben, nekik a tisztségviselőknek én ezt 20 fórumon megpróbáltam megtanítani, hogy egyáltalán pontosan értsük, hogy miről beszélünk. A másik az, hogy ezekkel a tisztségviselőinktől én azt kértem, hogy egy-egy vállalaton nézzük meg, modellezzük le, hogy hol találunk-e, és azt milyen arányú béréseket vagy bérkülönbségeket nők és férfiak között, és meg kell mondjam, hogy bizony találtunk. És bizony a tisztségviselők, akik addig azt gondolták, hogy náluk ebből nem lehet semmilyen gond, mert hogy a menedzsmenttel rákérdezve szóban azt mondta, hogy nálunk ilyen diszkrimináció nincs, amikor tételesen egyesével végigmentek munkakörönként, foglalkoztatási csoportonként, akkor bizony, hogy kiderült, hogy van. Ki kell mondani, hogy a legnagyobb bérrés, a bérkülönbség az a menedzsernőknél van. Ez akár 50% is lehet, ami már a világ felháborítója, hogy egy nő, aki eljut egy pozícióba, a végén feléért elvállalja, mint egy férfi. Tehát ilyenre is találtunk példát, nem is egyet. Azt gondolom, hogy igenis végignéztük a Tesco-t tételesen, végignéztük a Telekomot, végignéztük a kisebb vállalatokat megyénként, tehát ott mindig volt egy vállalat, aki ugye bemutatta, átnézte, megnézte, és bizony azt tapasztaltuk, hogy ezt a problémát nem lehet félváról venni, mert minden vállalatnál bármilyen jó bérrendszer, látszólag jó bérrendszert alakítanak ki, azért benne van a diszkriminációnak a veszélye. Tehát a szubjektum. És mi van az állami igazgatással? Ugyan hozzánk, a mi szövetségünkhöz kevés közszére a munkavállaló tartozik, de önmagában a tarifális, tehát amire azt gondolnánk, hogy a tarifa az egy jó megoldás, mert hát ott be kell sorolni nőt, férfit, és ott nem lehet különbség, sajnos nem igaz, mert abban a pillanatban, amikor az eltérítésre ad lehetőséget a közszére a bérrendszerének a szabálya, az eltérítésben bizony végül mindig a férfiak járnak jól, és kevésbé a nők.